A hőmérséklet késő este 15 és 22, holnap napközben 29 és 34 fok között alakul. Friss hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami, de csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre, Gálya napló, első rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelki ismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a sorstalanság.
Én is végigéltem egy adott sorsot. Nem az én sorsom volt, de én éltem végig. És most már valamit kezdenem kell vele. Valahova oda, valamihez hozzá kell illesztenem, most már elvégre nem érhetem be annyival, hogy tévedés volt, vakeset, a féle kisiklás, vagy hogy meg sem történt, ne talántán.
Ma nem mentem iskolába. Azaz mentem, de csak hogy hazakéreckedjem az osztályfőnökömtől. Apám levelét is átadtam neki, amelyikben családi okokra hivatkozva kérelmezi a felmentésem. Kérdezte, mi volna az a családi ok. Mondtam neki, hogy apámat behívták munkaszolgálatra. Akkor aztán nem is akadékoskodott tovább. Nem haza, hanem az üzletünk felé parkodtam. Apám úgy mondta, ott várnak mostoha anyámmal. Bevásárolni mentünk. Egy kicsit kényelmetlen érzés volt velük mennem így hármasban, és mindhármunkon sárga csillag. Ha egyedül vagyok, a dolog szórakoztat inkább. Velük együtt viszont szinte már feszélyezett. Nem tudnám megmagyarázni, miért. Később azonban már nem ügyeltem erre. Az üzletekben mindenütt sokan voltak, kivéve abban, ahol a hátizsákot vettük. Itt csak mi voltunk a vevők. A féle sportüzlet tulajdonképpen, bár egyebet is árusítanak. Legújabban még saját gyártású sárga csillag is kapható náluk, mert hát sárga kelmében most persze nagy a hiány. Ami nekünk kellett, arról mostoha anyám még idején gondoskodott. Ha jól látom, az a találmányuk, hogy valami kartonlapra van ráfeszítve a szövet. És így persze csinosabb. No meg a csillagok szára sincs oly nevetséges módon elszabva, mint ahogy némelyik otthoni készítményen látni. Észrevettem, hogy nekik maguknak is a saját portékájuk díszlik a mellükön. És ez olyan volt, mintha csak azért viselnék, hogy kedvet csináljanak hozzá a vásárlóknak.
Vannak kérdések, melyekre lehetetlen választ adni. De épp olyan lehetetlen nem föltenni őket.
A lány egy gondjáról kívánt beszélni velünk. Egy kérdésről, amely mostanában igen foglalkoztatja. A sárga csillagja okoz tudni illik egy bizonyos fejtörést néki. Tulajdonképpen
az emberek tekintete
ébresztette rá a változásra. Mert úgy találja, hogy az emberek megváltoztak az irányában. És a tekintetükben
gyűlöletet
lát.
Igen, gyűlöletet.
De hát én úgy hiszem, némileg túlzó módon látta. A magam tapasztalata legalábbis nem pontosan ez. Megkíséreltem elmagyarázni a lánynak, nem őt gyűlölik valójában, vagyis hát nem őt magát a személye szerint, hanem inkább csak az eszmét, hogy zsidó. Akkor meg kijelentette, ő is ugyanezen gondolkodott az előbb, mert hogy alapjában nem is pontosan tudja, mi az. De hiszen ezt mindenki tudja. Egy vallás. De őt nem ez, hanem...
az értelme.
Érdekelte.
Elvégre az embernek tudnia kell, miért gyűlölik.
Megvallotta, eleinte semmit se értett az egészből, és roppant fájt látnia, hogy megvetik.
Pusztán csak azért, mert zsidó.
akkor érezte először, hogy...
valami elválasztja az emberektől, s hogy ő máshová tartozik, mint emezek.
Azután gondolkodni kezdett. Könyvekben meg beszélgetésekben is megpróbált utána járni a tárgynak, és így ismerte föl, éppen ezt gyűlölik benne. Az volt ugyanis a nézete, hogy...
mi, zsidók, mások vagyunk, mint a többiek.
Hogy ez a különbség a lényeg, és emiatt gyűlölik a zsidókat az emberek. Azt is említette, mi sajátságos dolog...
ennek a különbözőségnek a tudatában...
élnie. És hogy hol egyfajta büszkeséget, hol meg valami szégyenfélét érez miatta. Szerette volna megtudni, mi hogyan állunk a magunk különbözőségével, és kérdezte, mi vajon büszkék vagyunk rá, vagy hogy inkább szégyeljük-e. A többiek nem nagyon tudták. Magam se igen láttam még idáig okot ezekre az érzésekre. Különben is az ember nem egész önmaga határozhat erről a bizonyos különbségről. Elvégre is épp erre jó a sárga csillag. Úgy tudom. Ezt meg is jegyeztem neki. De ő makacskodott.
Magunkban hordjuk a különbséget.
Szerintem viszont mégiscsak ez a lényegesebb, amit kívül viselünk. Soká vitattuk ezt, nem tudom miért, hisz az igazat megvalva nem nagyon láttam a kérdés fontosságát. De volt valami a gondolatmenetében, amit valahogyan bosszantónak éreztem. Szerintem minden sokkal egyszerűbb. No meg azon kívül szerettem is volna én győzni a vitában, természetesen. Végül is egy példát hoztam fel neki. Némelykor puszta időtöltésből már elgondoltam a dolgot, így jutott eszembe. De meg egy könyvet, amolyan regényt is olvastam nemrég. Egy koldús, meg egy királyfi, kik ettől a különbségtől eltekintve arcra és alakra feltűnő mód egész az összetévesztésig hasonlítottak, puszta kíváncsiságból elcserélték egymással a sorsukat. Míg végül a koldusból igazi királyfi, a királyfiból meg igazi koldus nem lett. Mondtam a lánynak, próbálja magáról is elképzelni a dolgot. Persze nem nagyon valószínű, de hát végre is sok minden lehetséges. Mondjuk egész kicsin gyermekkorában történt vele az eset. Mikor az ember még se beszélni, se emlékezni nem tud. És mindegy hogyan, de hát tegyük fel, valamiképp elcserélték, vagy elcserélődött egy más család gyermekével. Egy olyan családéval, melynek faji tekintetben kifogástalanok az iratai. Nos, ebben az elképzelt esetben akkor most az a másik lány érezni a különbséget. S viselné persze a sárga csillagot is. Míg ő viszont a róla való adatok révén épp olyannak látná magát, és persze mások is ilyennek látnák, mint a többi ember. Rá se gondolna, és mit se tudna az egész különbségről. Úgy láttam, meglehetősen hatott rá a dolog. Először csak elhallgatott, és lassacskán, de oly puhassággal, hogy már-már szinte érzékeltem, ketté vált az ajka, mintha mondani akarna valamit. De aztán mégse ez, hanem valami más. Sokkal különösebb dolog történt. Sírva fakadt. Arcát a könyökének belső hajlatába temette, válla meg egyre apró rángásokkal vonaglott. Roppant meglepődtem, mert hát nem ez volt a célom. És amellett a látvány maga is valahogy összezavart. Próbáltam fölébe hajolni, s a haját, a vállát, meg kisé a karját is megérintve kérlelni, ne sírjon. De ő elkeseredetten, s mindegyre elcsukló hangon olyasfélét mondott, hogyha a magunk tulajdonságának semmi része benne, akkor mindez...
csak puszta véletlenség.
És hogyha ő más is lehetne, mint akinek lenni kényszerül, akkor...
az egésznek semmi értelme.
És hogy ez olyan gondolat, amit ő szerinte...
nem lehet elviselni.
Zavarban voltam, mert hisz én voltam a hibás. De nem tudhattam, hogy ez a gondolat ennyire fontos lehet néki. Már szinte a számom volt, hogy így szóljak, ne törődjön vele, hisz az én szememben mit se jelent mindez, én nem vetem meg a fajtájáért. De mindjárt éreztem, ezt azért kisé nevetséges volna mondanom, és ezért aztán nem is mondtam. Csak hogy mégis bántott, hogy nem mondhattam, mert abban a pillanatban valóban ezt éreztem. Egész függetlenül az én helyzetemtől, hogy azt nem mondjam, szabadon. Bár persze lehetséges, egy más helyzetben talán a véleményem is más volna. Nem tudom. Azt is beláttam, hogy nincs módomban kipróbálni. Mégis valahogy feszélyezett ez. és nem pontosan tudom mi okból, de most először történt velem, hogy olyasmit éreztem, ami azt hiszem csak ugyan egy kissé a szégyenkezéshez hasonlított.
A hagyomány fontossága. Nem elég nem tartozni valahová, lehetőleg pontosan tudni kell azt is, hogy hová nem tartozunk. Nekem ugyan nincsenek identitás problémáim. Hogy magyar vagyok, semmivel sem képtelenebb annál, mint hogy zsidó vagyok. S hogy zsidó vagyok, mivel sem képtelenebb, mint hogy egyáltalán vagyok.
A vonaton legjobban a víz hiányzott.
Törvényen kívül helyezik az emberi létet. Jó, akkor nem marad más, mint törvényen kívüli könyvet írni róla. A fogalmak megingatása, az ember anyagszerű kezelése, igen, hagyjuk az egyéni sorsokat, a személyiséget, az eszméket, a szenvedélyeket és minden egyéb mítoszt, amelyről föltételezték, hogy irányítani képes az ember választásait. Egyáltalán hagyjuk magát a választást is. Egy kérdés marad csupán, hogy milyen mértékig és milyen módon ragaszkodunk az élethez. A többi mind mellékkérdés.
A vonaton legjobban a víz hiányzott, és ez bizony kellemetlen volt. A vonatbeliek mindjárt mondták, első szomjúság, hamar múlik. Végül már-már el is feledkeznénk róla, akkor lép azután fel ismét. Csak hogy akkor már nem a többé módot feledtségre, magyarázták. 6-7 nap az az idő, állították a hozzáértők, amíg az ember mind a mellett szükség esetén, és még a meleg időjárást is tekintetbe véve, víz nélkül is el lehet. Egyelőre, biztattak, van még idő. Minden attól függ, meddig tart az út, tették hozzá.
Regényhős. De hogyan, ha az ember nem más, mint helyzete? Egy helyzet az adottban.
Máskülönben az útról egészében nem sokat mondhatok. Az időt kellett valahogyan eltöltenünk. Annyival volt ez ittán nehezebb mégis, amennyit már a körülmények tettek hozzá, természetesen. Másrészt viszont a céltudata a gondokon meg nehézségeken is átsegített.
Az ember nem más, mint helyzete. Egy helyzet az adottban. Mind a mellett talán még megmenthető valami, egy kis idétlenség, valami végső komikum és elesettség, ami talán az élni akarás jele, és ami még mindig rokon szenvet ébreszt.
A csendőr se okozott végül nagyobb kellemetlenséget. Először megrémültem tőle kissé. Épp a fejem fölött, a baloldali ablaknyílásban bukkant fel nagy hirtelen az arca, és még be is világított hozzánk a zseblámpájával az első nap estéjén, vagy inkább az éjszakáján már, megint egy hosszabb veszteglésünk alatt. De hamar kitűnt, jó szándék hozta. Emberek, ezt a hírt jött csak tudatni. A magyar határhoz érkeztetek. Egy felhívást, mondhatni kérelmet kívánt ez alkalomból intézni hozzánk. Az volt az óhaja, hogy amennyiben bármelyünknél még ne talán pénz vagy egyéb érték maradt volna, úgy azt adjuk át ő néki. Ahová ti mentek, vélekedett ugyanis, ott többé már nem lesz szükségetek értékekre. És ami még nálunk volna, azt a németek amúgy is mind elveszik majd tőlünk, biztosított. Akkor már így folytatta odafenn az ablakrésben tovább, amért ne inkább magyar kézbe jusson. És rövid szünet után, amit valahogyan ünnepélyesnek éreztem, egyszerre melegebbre forduló, igen magunk közti, és bizonyos kép valahogy mindenre feledést borító, mindent megbocsátó színezetű hangon azt is hozzátette még. Hiszen ti is magyarok vagytok végeredményben. Egy hang, egy férfinak a mély hangja valahonnan a kocsi belsejéből, némi sustorgás, tanakodás nesze után valóban be is látta ezt az érvet. Föltéve, hogy a csendőrtől meg vizet kapnánk csereképpen. És ő erre is hajlandónak mutatkozott, bármint mondta, a tilalom ellenére. hanem aztán mégse tudtak megállapodásra jutni. Mivel a hang a vizet, a csendőr meg viszont a tárgyakat kívánta előbb készhez kapni. És a maga sorrendjéből egyikük sem engedett. Végül aztán a csendőr igen megneheztelt. Büdös zsidók, még a legszentebb kérdésből is üzletet csinálnátok. Ezt az észrevételt tette. És fölháborodástól, meg utálkozástól is csak úgy fulladozó hangon ezt a kívánságot intézte még hozzánk. Akkor dögöljetek csak szomjan. Később különben ez meg is történt. A mi kocsinkban legalábbis így beszélték. Való tény, a mögöttünk levő kocsiból érkező bizonyos hangot, úgy a második nap délutánjától fogva én is egyre hallani voltam kénytelen. Nem volt épp igen kellemes. Az öreg asszony, így mondták a mi kocsinkban, beteg. És vélhetőleg megőrült, nem kétséges a szomjúság következtében. A magyarázat hihetőnek is tetszett. Azoknak az igazát is csak most láttam be, akik már az út kezdetekor megállapították. Mennyire szerencsés körülmény, hogy a mi kocsinkban se egész kicsinyek, se igen vének, s remélhetőleg betegek sem kerültek. A harmadik nap délelőttjén azután az öregasszony elhallgatott végre. Akkor meg azt mondták nálunk, meghalt, mivel nem kaphatott vizet. De hát tudtuk, beteg meg öreg is volt, s az esetet ilyen kép mindenki, magam is, érthetőnek találtam, végeredményében nézve.
Messziről, messziről, minden nagyon-nagyon messziről. Lehűteni, ami fort, elvonatkoztatni, ami élt.
Állíthatom, a várakozás nem kedvez az örömnek. Ez volt legalábbis a tapasztalatom akkor, amikor végre valóban megérkeztünk. Meg lehet fáradt is voltam. No meg tán épp az igyekvés, amivel a célra vártam, felettette is velem némileg ezt a gondolatot végül. De inkább egykedvű maradtam valahogyan. Az egész eseményt el is szalasztottam kissé. De arra emlékszem, hogy hirtelen ébredtem. Az odakintről beszüremkedő gyönge fény már a negyedik nap pirkadatát jelezte. Hajnal odakint hűvös és jó indulatú volt. A széles mezők fölött szürke ködök, majd váratlanul, de akárcsak egy trombitaszó éles, vékony, piros sugár érkezett mögülünk valahonnan. És megértettem, napfelkeltét láttam. Szép és egészében érdekes volt. Odahaza ilyenkor még aludni szoktam. Egy épületet, Isten háta mögötti állomást, vagy talán nagyobb pályaudvar előhírnökét is megpillantottam. Apróka volt, szürke és még teljesen néptelen. Csukott kis ablakokkal, és azzal a nevetségesen meredek tetővel, amelyeket ezen a vidéken már tegnap is láttam. A szemem előtt szilárdult először valóságos körvonalakká a ködös derengésben. Majd változott át szürkéből lilává, és csillantak föl egyúttal az ablakok is rőtesen, amint az első sugarak épp ráestek. Mások is észrevették. Magam is szóltam róla a mögöttünk kíváncsiskodóknak. Kérdezték, helységnevet nem látok-e rajta. Láttam. Mégpedig két szót is a kezdődő fényben. Auschwitz-Birkenau. Ezt olvastam a németek hegybogas, cirkalmas betűivel írva, a duplán hullámos választójelükkel összekötve. Aztán le is ültem, mivel mögöttem már a helyem kérték. És minthogy még korán volt, meg álmos is voltam, hamar el is aludtam újra.
Messziről, messziről, mindent nagyon-nagyon messziről. Lehűteni, ami fort, elvonatkoztatni, ami élt, így tekinteni a világot. Auschwitz. Ó, ebben minden együtt van, ami egy jó könyvhöz szükséges.
Gája napló. Az első rész hangzott el. A műsort Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regény alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. Közreműködött Molnár Ildikó. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 23-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Széthulló jegyzeteimből talán összeállna egy folyamatos gondolatmenet. Lehet, hogy készülődőben van bennem valami. De csak egy-egy sugárzó perc világít be néha időm börtön sötétjébe.
Kertész Imre. Gája napló. Második rész.
Meg kell fontolnia, miért rossz a lelkiismerete, honnan ered skizofréniája, amely a cselekvés és a tettek helyett a jelek világába sodorta. Meg kell fontolnia, miként esett ebbe a csapdába. Egyszerűen a végére kell járnia, hogy miért írt meg egy könyvet.
A naplóban a sorstalanság.
Messziről, messziről, minden nagyon-nagyon messziről. Lehűteni, ami fort, elvonatkoztatni, ami élt. Így tekinteni a világot. Auschwitz, ó, ebben minden együtt van, ami egy jó könyvhöz szükséges.
Először a hangjukat hallottam meg. Németül, vagy valami ahhoz igen hasonló nyelven beszéltek. Amennyire kivehettem, azt kívánták, szálljunk le a vagomból. Ehelyett azonban úgy tetszett, ők nyomakodtak fel közibénk. Egyelőre még semmit se láttam. De már is híre járt, bőröndök, csomagok itt maradnak. Később magyarázták, fordították, s adták körülöttem szájról szájra, mindenki visszakapja magától értetődően a tulajdonát. Előbb azonban a tárgyakra fertőtlenítés, miránk viszont fürdő vár. Csak ugyan. Itt is az ideje. Magam is azt találtam. Akkor értek aztán közelebb hozzám, és pillantottam meg én is az itteni embereket. Igen, meglepődtem. Hisz végtére most először láttam életemben, így közelségből legalábbis, valódi fegyenceket. A gonosztevők csíkos gúnyájában, kopaszra nyírt fejével, kerek sapkájában. Egy kissé mindjárt hátra is hőköltem tőlük, természetesen.
Félek, író számára csak egyetlen lázadás létezik. A legelszántabb pontosság a legelszántabb megismerés alapján.
Mindegyikük mellén, a fegyenceknél szokásos számon kívül még egy sárga háromszöget is ott láttam. És bár ennek a színnek nem volt igen nehéz megfejtenem természetesen az értelmét, hirtelen mégis megütötte valahogy a szemem. Az út folyamán erről az egész ügyről majd, hogy nem el is feledkeztem kissé. Az arcuk se volt épp igen bizalomgerjesztő. Szétálló fülek, előre meredő orrok, beesett, apró, ravaszfényű szemek. Csak ugyan. Zsidóknak látszottak minden tekintetben. Gyanúsnak és egészükben idegenszerűeknek találtam őket. Amikor minket fiúkat is észrevettek, úgy láttam egész izgalomba jöttek. Mindjárt sebes, valamiképp hajszolt suttogásba fogtak, és akkor tettem azt a meglepő felfedezést, hogy a zsidóknak úgy látszik nem csupán a héber a nyelvük, amiképpen ez ideig hittem.
Rezdi jidis?
Vettem ki ugyanis lassacskán a kérdésüket. A fiúk is, én is mondtuk nekik, nein. Akkor meg a német alapján könnyen megértettem, a korunkra lettek egyszerre mind igen kíváncsiak. Mondtuk, 14, 15, ki mennyi volt? Rögtön igen tiltakoztak, kezükkel, fejükkel, egész testükkel.
Zeszcájn.
Suttogták mindenfelől.
Zeszcájn.
Csodálkoztam. És egyiküket meg is kérdeztem. Warum?
Wir sie arbeiten?
Kérdezte erre ő. Árkos vonásos szemének valahogy üres tekintetét egészen az enyémbe vájva. Mondtam neki, natürlich, természetesen, hisz utóvégre is ezért jöttem, ha meggondoltam. Amire ő nem csak megragadta sárga, csontos, kemény kezével, de még alaposan meg is rázta a karomat. Úgy mondta, akkor hát...
Zeszcájn, verstajzdi, zeszcájn!
Láttam, haragszik. És amellett igen fontos és néki a dolog, úgy néztem, ezért hát némi derűvel, de beleegyeztem. Legyek hát 16 éves. Ne legyenek továbbá, bármit mondanak, és egészen függetlenül a való igazságtól közöttünk testvérek. És főként, nagy ámulatomra, ikrek. Legkivált kép azonban...
Jeder arbeite niska mide niska krenk.
Ennyit tudtam meg tőlük. És pedig az alatt a két... Tán nem is egész kerek perc alatt, amíg a tolongásban a helyemről a vagonajtóig értem, és ott nagyot ugrottam végre ki a napfénybe, a szabad levegőre.
Szakítani a mítosszal, amit a túlélők elbeszélése és emlékezései alakítottak ki, lélektanilag igen érthető módon egyébként arról, hogy Auschwitzban minden olyan gyorsan történt. Nem. Előbb a kiszállás, szétválasztás, aztán a felsorakozás, majd az orvosi vizsgálat. Ez egy transportnál minimum 1000 férfit véve, és mindegyikre 1-2 másodpercet számítva, és hozzátéve az előzményeket is, összesen kb. Fél óra. Az átlag deportáltnak, aki a középen helyezkedik el, legalább negyed órát kell várakoznia.
Addig is kifújhattam magam kissé. Magam körül is szétnézhettem, tájékozódhattam egy kevéssé, hol is vagyok tulajdonképpen. Az állomás takaros volt. Talpunk alatt az íj helyeken megszokott kőzúzalék, arrább gyepsáv, benne sárga virágok, egy végtelenbe vesző, hibátlanul fehér aszfaltút. Azt is észrevettem, hogy ezt az utat a mögötte kezdődő egész beláthatatlan területtől egyforma hajlatú oszlopsor, közte meg fémesen villogó tüskés dróthúzalok választják el. Könnyű volt kitalálnom, így hát arra felé lakhatnak nyilván a fegyencek. Most először kezdtek, talán mert most először jutott időm is rá, jobban is érdekelni. És kíváncsi lettem volna a vétkükre. Közben egy hosszú oszlop alakult ki, amely lassan, de egyenletesen mozgott velem lépésről lépésre előre. Aztán felszólítottak, vessünk le magunkról kabátot, inget, hogy mezítelen felsőtesttel járulhassunk majd az orvos elé. Az iram is éreztem, fokozódik. Egyszer, mint két külön csoportosulást is megpillantottam ott elől. Egy nagyobb, igen vegyes társasága jobb, egy másik meg kisebb, s valahogyan tetszetősebb. Ahol néhány közülünk való fiút is ott láttam már, a bal kezem felől gyülekezett. Ezek az utóbbiak látszottak mindjárt, az én szememben legalábbis, az alkalmasaknak. Maga a vizsgálat különben mindössze csak amúgy 2-3 másodpercet vehetett körülbelül igénybe. Az orvoshoz mindjárt bizalmat éreztem. Mivel igen jó megjelenése, s rokon szenves, hosszas, borotvált arca volt. Inkább keskeny ajkakkal. Kék vagy szürke, de minden esetre világos, jóságos tekintetű szemmel. Jól megnézhettem, mialatt ő meg a kesztyűs kezét két oldalt arcomhoz támasztva, hüvelykével a szemem alatti bőrt húzta kissé lejjebb. Az orvosok amolyan még hazúról ismerős mozdulatával. Ugyanakkor halk, mégis igen világos, művelt embert eláruló hangon azt is megkérdezte.
Mi filiáre állt biztú?
De szinte csak amúgy egész mellékesen. Mondtam neki, 16. Könnyedén bólintott, de valahogy mintegy csak a megfelelő válasznak inkább, semmint az igazságnak. Akkor legalább ez volt hirtelenjében a benyomásom. Aztán az alkalmasokhoz küldött oda. A fiúk már diadalmasan, örömtől nevetve vártak. És ezeknek a ragyogó arcoknak a láttára értettem is meg talán azt a különbséget, amely a mi csoportunkat az átellenbeniektől valójában elválasztja. A siker volt, ha helyesen éreztem.
Életünk és elmúlásunk. Micsoda közhely lehet ez Istennek? Vezete vajon adminisztrációt, valami nagyobb szabású nyilvántartást, amiként ezt a vallások gyermekmeséi sugallják? Milyen lehet a végítélet, a várakozás, a szólítása, majd a beosztás a mennybe vagy a pokolba, s azok különféle szektoraiba? Ha az embert a saját képmására teremtette, minek a képmására teremtette az ember az auschwitzi szelektálást?
Az emberek áradata szakadatlan folyamban hömpölygött, szorult szűkebb mederbe, gyorsult föl, majd ágazott az orvos előtt ketté. Minden mozgott, minden működött, mindenki a helyén, s végezte a magáét pontosan, derűsen, olajozottan. Sok arcon láttam mosolyt. Szerényebbet vagy magabiztosabbat, nem kétkedőt vagy az eredményt már előre sejtőt. Alapjában azért mégiscsak egyformát. Ugyanolyat körülbelül, amilyet az imént a magamén is ott éreztem. Az orvos munkáján is hamar kiigazodtam. Öreg ember érkezett, világos, másik oldal. Fiatalabb, ide hozzánk. Egy másik hasas, mindamellett keményen kihúzva magát, mint hiába. De nem. Az orvos mégis erre küldte. És nem voltam egész elégedett, mivel magam részéről inkább éltesnek találtam kissé. Egyik túl sovány, másik túl kövér, egyet meg szemének rángatózása, szájának, orrának szimatoló nyúlra emlékeztető szüntelen fintorgása alapján a féle idegbajosnak ítéltem. Bár különben ez is kötelességét ismerőn, telikészséggel mosolygott, mialatt igyekvő, furcsán kacsázó léptekkel sietett oda az alkalmatlanok közé.
Ma nem lehet csak hős történetet írni. A hősietlenségről természetesen.
Egy katona lépett oda hozzánk. Alacsony, inkább már idősecske, békés külsejű ember nagy puskával.
Los gema forne?
Szólított meg. Vagy valahogy hasonlóan. Nem épp nyelvtan könyvek szabályzata szerint, mint megállapítottam.
A kerek mondatok fölöslegessége a népírtás felől szemlélve. A tört mondatok, a mondatok, a beszéd. Az ember fölöslegessége.
Az út egy drótfonatú kapun keresztül vezetett beljebb, a kerítés mögötti területre valahová, ahol úgy látszik a fürdő is lehet. Laza csoportokban, nem sietve, beszélgetve, nézelődve vágtunk neki, mögöttünk szótlanul a katona poroszkált egykedvűen. Amit ezen a rövid úton a környékből láttam, egészében az is elnyerte a tetszésemet. Kivált kép egy futballpálya örvendeztetett igen meg, mindjárt az úttól jobb kéz irányába eső nagy tisztáson. Zöld gyep, fehér kapuk, fehérrel kirajzolt vonalak. Minden ott volt, hívogatóan, frissen, jókarban, a legnagyobb rendben. Emlegettük is mindjárt a fiúkkal. No, munka után itt fogunk majd futballozni. Tovább menve házakat is láttunk. Fura építmények voltak, hosszúak, laposak, meghatározhatatlan színűek. Mindegyiket kerti utacska vette körül vörös kavicsokból. A műúttól meg mindeniket ápolt pázsit darab választotta el. Köztük derült álmélkodásomra kis veteményeseket, káposztást láttam. Az ágyásokban meg mindenféle színű virágok tenyésztek. Minden igen tiszta, takaros és szép volt. A fürdőben is újabb drótkerítés, megint újabb drótkapu után egy udvaron találtuk meg. Láthattam, már fölkészülten fogadtak. Mindent készséggel jó előre elmagyaráztak.
Nem azt, hogy hogyan történt, hanem azt, hogy történetesen így történt, annak ellenére, vagy éppen annak folytán, hogy az idő a cselekvők és elszenvedők kezében van, és ez az idő a maga módján szabad.
Kinyílt a szemközti ajtó, s egy helyiségbe jutottunk, amely hosszú padokkal, fölöttük meg fogasokkal volt csak ugyan berendezve. A fogasom számát magamban többször el is ismételtem, nehogy valamiképp elfeledjem. A cipőmet is összekötöztem, úgy, amint tanácsolták. Nagy, alacsony mennyezetű, lámpákkal igen fényesen kivilágított terem következett. Körös körül már nagyban jártak a borotvák. Berregtek a villanyra működő hajnyírógépek, serénkedtek a borbélyok. Mint csupa kopaszfejű fegyenc. Az egyik már a nyakamhoz is nyomta a gépet, már le is nyírta a hajamat. De mindegy szálig, egészen kopaszra. Aztán borotvát vett kézbe, tartsam fel a karom, mutatta, s utána ott kaparászott valamit a hónom alatt a beretvával. Majd megragadott annál a szervemnél, amely a legérzékenyebb, és a borotvájával onnan is lekaparta az egész koronát. Minden szál szőrt. Az egész csöbb férfias büszkeségemet, ami pedig nem is oly rég, hogy sarjadzott. Meglepődött, és egy kissé bosszús is voltam. De hát beláttam, nevetséges dolog volna fönnakadnom ilyen csekélységen, alapjában véve.
Az idő a cselekvők és elszenvedők kezében van, és ez az idő a maga módján szabad. A történelmet az irodalom többnyire lejegyzi csupán, elfeledkezvén arról, hogy valójában csinálják, mégpedig percről percre, és rejtetten a történelemtől. Míg csak utóbb ez a kiagyalt fogalom le nem tartóztatja az eseményeket.
A fürdőben talpunk alatt síkos farácsot, fejünk felett csőhálózatot, s rajta rengeteg zuhanyt találtunk. Már sok volt idebent a mezítelen, bizony nem épp kellemes illatú ember. Érdekesnek találtam még, hogy a víz magától egészen váratlanul eredt meg, miután előzőleg mindenki, magam is hasztalan keresgéltem valahol csapot. A víz nem volt igen bősugarú, de a hőmérsékletét üdítően hűsnek. Ebben a nagy melegben épp kedvemre valónak találtam. Körülöttem is mindenfelé vidám neszek. Tocskolás, prüszkölés, fújtatás. Derűs, gondtalan perc volt.
A történelmet valójában csinálják. Percről percre is rejtetten a történelemtől. Mi csak utóbb ez a kiagyalt fogalom le nem tartóztatja az eseményeket. Mindent elvenni a történelemtől, ami csak elvehető, hogy az embernek semmi mentsége ne maradjon.
Kaptam, ugyanúgy, mint mindenki, egy valaha bizonyára kék alapon fehér csíkozású inget, gomb és gallértal a nyakkal. Egy viseltesnek látszó öltönyt, de a fegyenceké pontos mását, vászonból, s kék-fehér csíkokkal. Szabályos rabruhát, bárhogyan is néztem. Majd már magam választhattam ki egy halom fura, fatalpú, vászonbetétes, s nem fűzővel, hanem oldalt három gombbal fölszerelt cipő közül, ami hirtelennyében körülbelül a lábamra illett. És ne feledjek még két szürke szövet darabot. Úgy véltem, zsebkendő céljából nyilván. No meg egy elmaradhatatlan kelléket végül. A puha, kerek, ütött kopott, s kereszt csíkú fegyenc sapkát. Haboztam egy kissé, De hát a mindenfelől sürgető hangok, körülöttem a kapkodó lázas öltözködés közepet én se várakozhattam. Ha csak nem akartam mások mögött elmaradni, persze.
Én? Ez valami köztes állapot, engedelmesség, semmi más. De igen, kiszolgáltatottság még. És ezzel kész is vége.
Nem tudom, ki intézkedett, az se, hogy mi történt. Arra emlékszem csak, hogy valamilyen nyomás nehezedett rám. Valamilyen lendület vitt, taszított. Az új cipőmben még botladozva kissé. Porfelleg, s mögülem olyféleképp hangzó fura puffanások közt, mintha valakinek netán a hátát csapkodták volna. Egyre előre. Újabb udvarok, újabb drótkapuk, drótsövények, kerítések, kitáruló, bezáruló, szemem előtt végül már egymásba mosódó és zavarosan összekeveredő szövevénye felé.
Képes leszek-e a kellő módon felidézni a koncentrációs tábort? Lehetséges-e, hogy különös életformám, amely teljesen elkülönít a környezetemtől, az úgynevezett élettől? Csak egyfajta óvatosság voltaképpen a tiszta megőrzés kedvéért? És lehetséges-e, hogy a regény befejeztével történik meg az én külön, saját felszabadulásom?
Gája napló. A második rész hangzott el. A műsor Kertész Imre naplójegyzetei és Sorstalanság című regény alapján készült. Elmondta Kertész Imre és Kaszás Gergő. A felvételt Fehér Zoltán és Kakó Gyula készítette. Szerkesztő Szebényi Cecília. Rendezte Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1992-ben készült, és legutóbb 2012. január 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
És versek. Válogatta Kántor Péter.
Jónás Tamás, rémisztgetők gyerekeknek. Apokalipszis. Van elég szappanbuborék, pikk-pukk, lássuk, mint durrannak szét, pikk. A holdnak nem dalolhat többé kutya már, nem lesz se apály, se dagály, pukk. Megszokjuk, pukk. A másik lyuk fekete, a napunk ideje így jár le, pikk, eltaposott csikk. Nincsen fényereje, pukk. Az űrhidege így jön ide, nyikk. Úgy tűnik, összezuhan majd, ami van, nyek. Senki se menekül meg. Nem sokat ér majd akkora tér, és nem sokat ér az idő. Istenek ülnek lesben majd az üresben, s nem jön senki elő. Pikk, pak, pukk. Könnyen megszokjuk. Az ördög. Az ördögnek nincsen szarva, se patkója, se lófarka, mert a gonosz azt akarja, ne látszódjon semmi rajta. Talán ő a szomszéd bácsi, azért kedves és kíváncsi. Jobb lesz vele hát vigyázni, még becsap a senki házi. Senki nem az, minek látszik, mindenki hamisan játszik. Apukádék, anyukádék, legyen gyanús minden árnyék. Fenyegető. Emlékszel a tücsökre? Te ölted meg, büdöske. Megkínoztad, majd a végén lehúztad az angol vécén. Ne denálj, az a tücsök visszajár. Ne denálj, jaj neked, ha megtalál. Hát a béka, szép emléke, patakpartján folyt a vére. Emlékszel a büdös szagra? Jaj, gyerek, vigyázz magadra, ne denálj, az a béka visszajár. Ne denálj, jaj, neked, ha megtalál. Hát apádnak pénztárcája. Kinyitottad, be volt zárva. Fagyi, kóla, mozi, lányok, hely, volt, aki mindent látott. Ne denálj, az a pénz még visszajár. Ne denálj, intézetben szép a nyár. Az élet értelme. Láttad-e már, Gyurika, milyen magányos a fa? Nézted-e már az eget, vajon hol és ki lehet az Isten? És te, Julcsi, tudod-e, mit hord méhed ürege? Akit szűsz majd, a gyerek, elhagy téged, nem szeret, ha felnő. Julcsika és Gyurika, így hagyott el minket a teremtőnk, az Úristen, itt hagyott a végtelen torkában. Nem szeret, de mi se őt, tartsunk pogány esküvőt, szüljetek sok gyereket, szaporodjon szívetek, bánata.
Nádasdi Ádám, az idő. Az egyik sámlit otthagyták neki. Azon kuporgott. Az óvónéni még egy almát is adott a saját otthoni szatyrából, magánalmát. Inkább kapaszkodni, mint harapni valót. Azt fogta két kézzel, félt egynél többet harapni, nehogy elfogyjon, mint a gyerekek. Majd jönnek, érted is, ne félj. Hüvelykujját a harapásra nyomta, hogy ki ne szökhessen az almaság. Rendet csináltak. Az óvónéni és két nagyon hatalmas nagylány bedobálták a macikat a sarokpad felnyitott sötét hasába, úgy csukták le, hogy ráhuppantak vasalós valaggal. Az egyik maci feje hátra csuklott. Egy pillanatra még látta a résen, aztán lezárult, és csak az idő nézett szembe vele, fényesen, és gömbölyűen, mint a sebzett alma. Ennyi sebet még életemben, majdnem azt mondtam, nem láttam. De hát sötét volt. És különben is csak a kezemmel éreztem, ahogy végre vízhatlanul és rozsdamentesen magamhoz öleltem, és tenyerem a hátán, a bőrös igazi hátán elindult hosszában keresztben, hogy elmondja, amit tenyér tud hátnak mondani. Nos, ekkor éreztem, hogy csupa seb. Ennyi sebhez még életemben nem szólt a tenyerem. Mindenütt kráter, gödör és kupac. Beteg vagyok, mondta, de nem kell félni. Nem féltem, de megnémult a tenyerem. Mit mondhatna egy hátnak, amelyik ordít, elhallgat, hüppök, felsorol, de válaszolni nem tud? Ennyi seb? Kicsik, nagyok? És nem dialogizál.
Luca Anna, fiatal férfi dala. Az öregek semmire sem jók. Monstrum, ráncos, füge börtönlők. A buszon, ahogy megfeszülő alkarral felhúzzák magukat, fújtatva megállnak a lépcsőn, keselyük ézzel markolják a fogót. A szemük is körbe-körbe, mint a madáré. Főleg a festett öregasszonyok. Szép lenni ennyi idősen, azokat fúj, de utálom. Nincs az emberekben semmi alázat. Van eszembe felállni nekik. Én mindig belülre ülök. Van eszem. Postmodern. Szíveskedjék egy allegóriát. Feldobja, szárnyra kap, csattogva elrepül. Nem tollas csattogás. Áttetsző rózsaszín, finoman erezett, íves bőrszárnyak suhogása. Egy ló. Átvették a hatalmat. Lihegsz a fájdalomtól. Beledög lesz az irítségbe. Te a zseni. Összvér, ló és szamár keveréke. Kitartó a tudásban, ritka az ostobaságban. Kínlódva vigyorgó, patásfüles nyomoronc. Most pedig nevelődni fogunk, kicsikém.
Béki István, fészekhagyó. Fűmadár, fűmadár! Körbe táncol a tűzmadár. Tűzmadár, tűzmadár! Szárnyad alatt a fűmadár. Fűmadár, fűmadár! Nászra hív a tűzmadár. Tűzmadár, fűmadár! Szárnyra kap a füstmadár, füstmadár, füstmadár. Elhamvadt a főmadár. Füstmadár, füstmadár. Kihúnyt már a tűzmadár. Szélmadár, szélmadár. Csőrödben a füstmadár. Füstmadár, füstmadár, pálcát tör a szélmadár.
Az És versek című összeállítást hallották. Közreműködött Bást Jóli és Usztics Mátyás. A műsort Kántor Péter, Marshall Éva és Simonyi János készítette.
A műsorban Jónás Tamás, Nádasdi Ádám, Luca Anna és Béki István versei hangzottak el. A felvétel 1998-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 15-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.